Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az irodalmi nyilvánosság kialakulása és a magánszféra. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Mert Zoboldináig már az olvasás történetéről, a könyvnek a történetéről, és előbb-utóbb rá kellene térni arra, hogy hogyan olvasta. A részben erről persze volt már szó. Amivel ma foglalkozni szeretnék, az a probléma, hogy amennyiben a könyv egy áru, amelyet valamilyen nyilvános szintéren, tehát a piacon, a kereskedelemben szereznek meg, akkor milyen viszony alakul ki a könyv, az így módon nyilvánosan hozzáférhető tárgy, és az egyéni szubjektivitás között. Ez nem egyszerűen egy olyan viszony, amelyben a szubjektivitás reagál a könyvre, hanem hogy a könyv milyen módon válik magának a szubjektivitás kidolgozásának a közegévé, tehát az olvasás a szubjektivitás kifejlesztésének, önértelmezésének, differenciálódásának közegévé, és hát itt világosan a nyilvánosságnak és a magánszférának egy sajátos interakciójáról van szó, és ugye ezt pontosan megértsük, ahhoz szükség van arra, hogy megnézzük, hogy a nyilvánosság abban a formában, ahogyan ezt ma értelmezzük, hogyan alakul ki, és azon belül is pontosan az irodalmi nyilvánosság, és ennek az irodalmi nyilvánosságnak mi a viszonya a magánszférához. Talán többen olvasták Philippe Ariéznek a könyveit, különösen ugye a gyermekkor történetéről írt könyvét, de van egy nagyon jelentős műve a magánszféráról, a magán élet történetéről. Ő azt az elgondolást képviseli, hogy az érett középkor és a 17. század vége közötti időszakban tulajdonképpen lényeges változás, igazi változás nem következett be az alapvető mentalitásban, a beállítódásokban, a nyugat-európai társadalmakban, viszont ezután három a magánhoz, szférához képest külsődleges tényező nagyon nagy hatást gyakorolt a magánszféra átalakulásában a 17. és a 18. század folyamán. Tehát ugye a 17. 18. század az az időszak, amikor az elkülönült magánszféra kialakulására nap folyamatáról beszélhetünk, és három olyan tényező játszik itt szerepet, ami alapvetően nem a magánszférában jelentkezik, ugyanakkor annak az alakulására nagyon jelentős hatással van. Az egyik az állam szerepének megváltozása, tehát mondjuk így állam és társadalom viszonyának megváltozása, illetve az a folyamat, amit Norbert Elias a civilizációs folyamatnak nevezett, vagy a civilizáció folyamatának. Szóval Norbert Elias egy német szociológus társadalomtörténész, aki ezt a bizonyos legfontosabbként számon tartott, tényleg korszakalkotó művét a 30-as években írta, 1938-ban jelent meg már a éppen azért, mert Hitler hatalom jutásával őt ugyanúgy, mint minden zsidó oktatót kisöpörtek a Frankfurti Egyetemről, már Svájcban jelent meg, és nagyjából a műnek a csendes észrenemvétel volt a sorsa. Egy-két nagyon érdekes ember valahogy mégis olvasta és használta is, de az igazi felfedezésére 60-as évek végén került sort, amikor kiderült, hogy hát nem csak egy nagyszerű könyvet írt ez a szerző, de azóta is él, és szociológusként működik, és akkor ilyen nagy öregúrként egyszerre csak különböző konferenciákat szerveztek, és akkor kiültették középre, és akkor ő hallgatta, ahogyan őt értelmezik, egészen addig, hogy egy külön, Hollandiában egy külön kör alakult, egy elég jelentős szociológusi kör, ami szinte kizárólag az Eliasi elméletnek az alkalmazásával és következményeinek a kifejtésével foglalkozott, és szinte adoptálták, úgyhogy már jóval 80-on túl volt, és gyakorlatilag ott élt a holland filozófusoknál élete utolsó, és szociológusoknál élete utolsó éveiben. Most Elias egy nagyon izgalmas és nagyon értékes német társadalom történeti kutatási hagyományt kapcsol össze szociológiai és pszichoanalitikus megfontolásokkal a civilizáció folyamata című művében éli. Ez maga Mannheim Károlynak volt az asszisztense a Frankfurti Egyetem szociológia tanszékén. Amit ő csinál, az annak az összefüggésnek a vizsgálata, hogy az a tény, hogy az emberek közötti érintkezésnek a helyszíne megváltozik, hogy az érintkezéseknek a gyakorisága és az intenzitása átalakul, ez milyen fajta társadalmi szabályozását követeli meg a viselkedésnek ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a folytonos konfliktusok. Amit vizsgál, az maga az udvari társadalom a korai, tehát 13. 14. századi kialakulásától kezdve, amely udvari társadalomban voltak éppen semmifajta önkorlátozásra, önfegyelemre, önuralomra nem kényszerülő főurak találkoznak, kerülnek egymással kapcsolatba, versenyeznek a királyi kegyért, a különböző javadalmakért, juttatásokért, előnyökért, és hogy a kérdés is ugye az válik, hogy hogyan lehet a rendszeres, ismétlődő és igen gyakori érintkezésnek egy olyan fajta társadalmi szabályozását megteremteni, hogy hát ne vezessen ez a gyakori érintkezés a folytonos összetűzésekhez, párbajokhoz, gyilkosságokhoz, erőszaktételhez. Az egész koncepciónak a lényege az az, hogy a társadalmi szabályozás az nem valami, ami kívülről valamilyen hatalmi instancia rákényszerít az emberekre, a társadalmi szabályozás, és mondjuk ez az a szociológiában az általánosan elfogadott álláspont az, amit az emberek egymással tesznek. Tehát ahogy az emberek képesek kölcsönösen kényszerítő erővel hatni egymásra, és így módon korlátozni egymás viselkedését. Erről talán azért érdemes egy szót szólni, mert egyre több a fordításban hozzáférhető szociológiai irodalom, és ezeknek a fordításoknak a színvonal egyre problematikusabb, a társadalmi szabályozás fogalmát rendszerint társadalmi ellenőrzésként találják, viszont a magyar fordításokban, és akkor nem lehet érteni, hogy ki ellenőriz, ki csodál. Tehát nem ellenőrzésről van szó, hanem szabályozásról. És Elias azt vizsgálja, hogy a társadalmi szabályozásnak milyen sajátos új formája alakul ki az udvari kultúrában, egy olyan formája, amikor a cél az lesz, hogy az ütközési felületeket, tehát a konfliktusra, az erőszakgyakorlásra késztető szituációkat valahogyan korlátozzák, és ennek a korlátozásnak a módja nyilvánvalóan az, hogy minden résztvevő próbálja a viselkedését úgy átalakítani, hogy ne ingerelje a másikát. Elias alapvetően abból indul ki, abból a freudi meggondolásból, hogy a két legfontosabb ösztönkésztetés, amely az emberi viselkedést motiválja, az egyfelől az agresszív, másfelől a libidinális ösztönkésztetés. Tehát nyilvánvalóan ez a két késztetés az, amelyet valamilyen módon visszafogni, korlátozni, szabályozni, csatornázni kell, de azért, hogy a folytonos konfliktusok elkerülhetők legyenek, tehát, hogy amennyiben az emberek nagyon sűrűn, nagyon intenzíven érintkeznek, akkor úgy alakítsák át a viselkedésüket, hogy ez mást ne ingereljen. Ez a, hogy mivel ingerelhetünk másokat, ez persze nehéz megállapítani, hogy és aki, hogy is van, aki kákán csomót keres, az persze mindenben fenn fog akadni. Ennek ellenére kialakul a viselkedésnek egy olyan fajta udvari, vagyis udvarias modellálása, amely igyekszik a megbotránkozást, vagy kellemetlenséget, kínosságérzést, vagy ingerlő megnyilatkozásokat korlátozni. Ez részben vonatkozik a különböző fiziológiai megnyilvánulásokra. Tehát, hogy a különböző testi funkcióknak a nyilvánosságát elkezdték korlátozni. Ez számunkra viszonylag magától értetődő. Eliasz igen szellemes megoldáshoz folyamodik, elkezdi tanulmányozni a különböző illemkódexeket, amelyek a 14. századtól fogva létrejönnek. Most az illemkódexnek az a sajátossága, hogy ugye mi az, amiről egyáltalán beszél. Nem beszél azokról a tilalmakról, amelyek már magától értetődőek. Tehát mondjuk a vérfertőzés tilalmát nem kell ecsetelni egy illemtankönyvben. Ezzel szemben minden olyan mozzanatot meglehetősen részletesen ki kell fejteni és el kell magyarázni, amelyek nem magától értetődő, nem természetszerűen adódó önkorlátozást, önfegyelmezést követelnek. És hát pontosan azt lehet látni, hogy ez a fajta önkorlátozás, amelyet az udvari érintkezés elvár az emberektől, ez egyre jobban kiterjed. Tehát itt ténylegesen alapvető testi funkciókról van szó, az ürítéssel kapcsolatban például meglehetősen későn fogalmazódik meg az a fajta visszahúzódás és másoknak a látványtól való megkímélésének a követelése, ami már a polgári kultúrában nagyjából viszonylag természetes, és amiben mondjuk a bourgeoisie diszkrét bájában el lehet játszani, hogy hát mi van akkor, amikor a táplálkozása szégyenletes, privát, visszavonulást követelő teljesítmény, és az ürítés a közösségi aktus. Elég sokáig tartott, tehát maga a napkirály nem látott problémát abban, hogy a versailles-i palota falának fordulva vizeljen, ez még teljesen belefért abba, hogy mi az, ami megmutatható, és mi az, ami nem megmutatható látvány, mi az, ami feszélyező, másokat feszélyező látványnak számít. És hát így nagyon szépen szabályozni lehet azt, hogy mondjuk étkezés közben ne nyúljon bele az udvaronc kézzel a tálba, nem higiéniai előadt mondjuk megfontolásokra hivatkozva, hanem azért, hogy ne lássák őt mások, ugye szósztól csepegő ujjakkal, hogy ne szagoltassa meg a húst a szomszédjával, hogy tényleg büdös-e, hogy a csontot azt ne az asztalon keresztül dobja, hanem a háta mögé dobja. Ami azt jelenti, hogy egy viszonylag jó ideig ugye csontot dobálni lehet. Aztán szép fokozatosan az orrfújás, a tüsszentés, a hányás, a böfögés mindennel kapcsolatban egyre inkább korlátozódik a testi funkcióknak az a terepe, ami nyilvánosan gyakorolható. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nagyon sajátos társadalmi szabályozás jön létre, ami igazán sikeres és igazán jól működévé akkor válik, amikor már természetszerű, szóval, hogy az egyének, akik ennek a szabályozásnak alá vannak vetve, úgy érzik, hogy mint egy saját személyiségükhöz tartozik, a saját intim szférájuknak, vagy jó érzésüknek a megőrzéséhez és a védelméhez az, hogy mondjuk nyilvánosan nem böfögnek, vagy automatikusan a kezüket a szájuk elé teszik, amikor ásítoznak, ami eljut odáig, hogy az ember ezt már akkor is végrehajtja, amikor teljesen egyedül van otthon. Időnként akkor az emberek úgy ütögetni szokták a szájukat, mint hogy a ásítozás közben mindennek lenne bármilyen jelentősége. Ugye az alapvető funkciója vagy rendeltetése az volt, hogy hát ne lássanak le az embernek a torkába. Na most, amikor kialakul egy ilyen szabályozás, az akkor sikeres, hogyha ténylegesen interiorizálódik, beépül a személyiség struktúrájába, és egy olyan fajta feszélyezettséget, sőt szégyenérzést hoz létre az egyénben, ha véletlenül rajta kapják az ebben az értelemben privátnak minősülő tevékenységek közben, hogy egyre inkább arra törekszik, hogy az ilyen kínos szituációkat elkerülje. Vagyis tulajdonképpen kialakul egy elkülönítése annak, ami csak az egyénre saját magára tartozik, ami magánjellegű. Ez egy elég hosszú és elég bonyolult folyamat, és egyáltalán nem követi azt a logikát, amit esetleg mi magától értetődőnek, vagy beláthatónak tartanánk. Tehát például a királynak vagy a királynőnek a felkelési és lefekvési ceremóniája, bizonyos, például a lövé, az abba beletartozott az, hogy mindaddig, amíg a vonatkozó udvarhölgy rá nem adja a királynőre az inget, addig meztelenül kell várnia azért a gyakorlatilag fűtetlen versailles kastélyban, amíg az udvarhölgyek ezt kézről kézre adva ráhúzzák. Tehát a meztelenség például nagyon sokáig ebben az értelemben nem egy olyan mozzanat, ami így módon mások elől titkolandó, rejtendő. Hát tudjuk azt, hogy például végig a középkorban, sőt a koraunkor folyamán is, hálóruha nélkül aludtak az emberek, és szinte soha nem egyedül egy ágyban, hanem ezt többen megosztották. Különösen akkor, ha mondjuk valaki utazás közben egy fogadóban megszállt. De Eliasz azt vizsgálja, hogy ez a fajta szabályozása a viselkedésnek, a társas érintkezésnek, ez hogyan zajlik párhuzamosan az abszolút állam kialakulásával, tehát hogy hogyan jelenti tulajdonképpen az önuralomnak a kidolgozása az egyes egyénekben a politikai uralom gyakorlásnak az egyik kitüntetett eszközét, hogy az uralkodó ugye abban lesz érdekelt, hogy minél inkább ilyen belsőleg pacifikált, tehát megbékített társadalmi társas tereket hozzon létre, ahol nincsenek konfliktusok, ahol amennyiben konfliktusok vannak, akkor az ezekben való döntés, bíráskodás joga, az ő kiváltsága, tehát nincsen önbíráskodás. Ugye ezért tilos például párbajozni, ezért nem van az, hogy a három testvérben folyton párbajoznak, és aztán állandóan menekülnek a király emberei elől, mert az természetesen a király bünteti a párbajozást. Na most, ahogy kialakul a modern, abszolút államnak a hivatalnok rendszere és az igazgatási struktúrája, egyrészt egyre világosabban elkülönül az, hogy mi az, ami az alattvalók magánszférájához tartozik, és mi az, ami a király, illetve általában a hatalom beavatkozását megengedő terület. Ez természetesen azt jelenti, hogy ez egy fokozatos folyamat, szóval nem egyik napról a másikra, és nem jogelvek lefektetésével alakul ki. Maga a magán és a közszférának, vagy a nyilvános szférának a határai is folyamatosan módosulnak, eltolódnak. De fontos az, hogy maga a magánélet, ahogy kialakul, az voltaképpen társadalmi szabályozás tárgya, és ez a társadalmi szabályozás nem korlátozódik külsődleges mozzanatokra, hanem voltaképpen az egész pszichikumnak, az egész lelki háztartásnak a modellálását jelenti. Azért azt is látni kell, hogy ez mennyire egy fokozatos átmenet, hogy az állam, illetve a király, illetve egyáltalán az igazságszolgáltató hatalom ugye milyen sokáig beavatkozik mind a közösségi szférában, mind abban, amit magánszférának nevezhetünk. Erre a legjobb példa, hogy ez a híres lettre de cachet, azok az elfogadó parancsok, amelyeket lehet kérni a királyi igazságszolgáltatástól, amikor a családon belüli konfliktusoknak, nagyon gyakran a családon belüli konfliktusoknak a rendezésének a módja az például, hogy az atya, ki úgy érzi, hogy a fia túlságosan pazarolóan bánik a családi vagyonnal, birtokkal, mintegy a királlyal, a királyi hatalom erejével fogadja el és küldi börtönbe a maga fiát. Tehát a lényeg az, hogy magának az államnak és az állam bürokratikus apparátusának a szerepe abban változik meg, hogy egyre inkább kiterjed az életnek a legkülönbözőbb területeire, egyre egyszerre történik meg a beavatkozás, és éppen a beavatkozáshoz képest a beavatkozástól mentesített területeknek a meghatározása. A másik fontos mozzanat a magánélet, a magánszféra modernizálódó képzetének a kialakulásában az éppen a könyvekhez és az olvasni tudáshoz kapcsolódik, tehát ahhoz, hogy az olvasni tudás elterjed, a könyvek mind általánosabban hozzáférhetők, tehát a másodkézből levő tapasztalatoknak, élményeknek a privát vagy kis csoportban történő feldolgozása, az szintén a magánélet szempontjainak, értékeinek, működési elveinek a végiggondolására ösztönöz. A harmadik fontos tényező, amelyet Arias említ, tehát az állam szerepének megváltozása, a könyvek és az olvasni tudás elterjedése mellett harmadikként, az a vallásosság új formáinak a kialakulása. Egyrészt szó van természetesen a különböző, a reformációban kialakult áramlatokról, tehát mind a reformáció, mind az ellenreformáció egy bensőségesebb és ebben az értelemben egyénileg átéltebb vallásosságnak a kialakulását ösztönzi, és ugyanezt erősíti föl azután a 17.-18. Században az elterjedő pietizmus is, tehát egyfelől az áhítatnak a bensőségességét, a vallásos élmény intenzitásának a keresését, a folytonos lelkismereti önvizsgálatot, vagyis a saját szubjektivitáshoz egy újfajta, sokszorosan reflektált, kritikailag ellenőrzött viszonynak a kialakítását, amely viszony azután nem csak a saját szubjektivitáshoz, hanem a többi emberhez való viszonynak a megváltozását is jelenti. Amikor az ember olvassa a különböző összefoglaló műveket, mondjuk a középkorról, akkor a hangsúly mindig a renden, a rendi hovatartozáson, az olyan fajta identitáson, egyéni identitáson van, amely egyéni identitás tulajdonképpen modern értelemben nem egyéni, hanem a rendhez való hozzátartozásra támaszkodó és azra fölépített identitás tudat, mondjuk Gurevicsnek a középkori ember világképe című művében vannak egészen kitűnő elemzések arra nézve, hogy milyen fajta az a sajátos azonosság tudat, amely alapvetően egy csoporttagsággal definiálja önmagát, ami a középkori embert jellemzi, de ez még igazán jól tetten élhető például, nem tudom, kinek tűnt fel, Shakespeare-nek a történelmi drámáiban, ahol ha valakit Gloucesternek hívnak, ugye az egyszerre jelenti azt, hogy ő Gloucester ura és egy meghatározott személy, tehát ugye a személy voltaképpen nem, és ugyanúgy hívják franciának időnként a francia király, tehát hogy nem különül egymástól el a személy és az ő birtoka, az ő vagyona, az ő területi hovatartozása, hanem gyakorlatilag a személy maga, mint egy megszemélyesítője mindazoknak a viszonyoknak, amelyekben él. Ehhez az alapvetően csoportjellegű közösségi azonosság tudathoz képest ugye gyökeresen mást jelent az a polgári magánszféra, amely a 19. században alakul ki, amelynek a középpontja aztán a család. De a kettő között van egy nagyon érdekes átmenet, tehát éppen a 17.-18. század azért egy nagyon fontos átmenet, mert már egyre kevésbé érvényesülnek ezek a fokozatosan. Ezek a rendi meghatározottságok az önazonosság kialakításában, és ugyanakkor még nem alakul ki az az egyértelműen zárt egység, amit a polgári család jelent, ahol a személyes identitásnak a felépítése az gyakorlatilag a családi szocializáció folyamatában nyeri el a meghatározó alakját. Tehát ez a 17. és főleg a 18. század, ez egy olyan átmeneti korszak, ahol az emberi szubjektivitásnak egy új formájának, mint egy a kialakítása követhető nyomon, rengeteg próbálkozással, rengeteg formának a kialakításával, amelyben ez a szubjektivitás egyáltalán megismerhető, megtapasztalható és alakítható. Ezért válik olyan nagyon fontossá, amelyet nyilvánvalóan a vallási gyakorlatok is közvetítenek, a napló, a levelezés, a vallomások írása, az önéletrajzok írása a magánynak egy különös új értéke, a magány, amelyben az mindenféle zavaró mozanat kizárásával, az ember önmagával, maga gondolataival és érzelmeivel foglalkozik, és ahogyan a magánynak értéke lesz, úgy lesz értéke annak, hogy hogyan alakítja az ember azt a teret, ahol lakik, azt a házat, amiben él, hogyan rendezi be az egész életvitelét, és mennyiben képes a saját szubjektivitását visszaigazoló tárgyakkal, emberekkel körülvenni magát, berendezi életét, ugye a saját szubjektivitás visszaigazolása az nem más, mint az ízlésemnek megfelelő tárgyakkal, annak a beszerzése és magam köré rendezése. Így válik például Montaigne-nél már, és Montaigne számára fontossá az, hogy van egy saját szobája, egy könyvtár szobája, ahová ő visszahúzódik, ahol egy dolgozó szoba, ahol ő olvas, és messzire, és ráadásul ugye a háznak egy ilyen toronyszerűen elkülönülő részében, ahol elég messze van a ház népének a folytonos karattyolásától, kiabálásától, ahol önmaga lehet, önmagával foglalkozhat, a saját gondolataival és a könyveivel. Tehát a magánynak, a magánszférának a fokozatos formálása, kidolgozása megy végbe, méghozzá nyilvánvalóan és nem véletlenül párhuzamosan a nyilvánosságnak, az új formáinak a kialakulásával. Nem csak azért, mert magyarul olvasható, hanem azért, mert a témában az egyik, vagy a legjobb, és voltak éppen a későbbi kutatásokat is meghatározó munka a polgári nyilvánosságnak, vagy a modern nyilvánosság kialakulásának a folyamatát, az rendszerint Habermasnak a Társadalmi Nyilvánosság Szerkezetváltozása című az 1960-as évek közepén írott munkája alapján szoktuk vizsgálni, és valóban azt kell mondani, hogy éppen az irodalmi nyilvánosság kialakulása szempontjából a legfontosabb tényezőket Habermas nagyon pontosan számba veszi ennek a művének az első fejezeteiben, ahol ő az irodalmi nyilvánosságot, mint a későbbi politikai nyilvánosságnak egy ilyen gyakorló terepét, előfutárát értelmezi. Most maga a polgári nyilvánosság, hogy az mit is jelent és hogyan is alakul ki. Míg a 17. századig általában Európában az udvar és az udvar köré kapcsolódó kliensi hálózatok határozzák meg a politikát, az abszolút uralom kiépítése egyet jelentett ezeknek a kliensi hálózatoknak a felszámolásával, pontosan a különböző közvetítő szintek hatalmának és hatalomgyakorlásának a kikapcsolása érdekében, ami persze együtt járt a politikából kizárt társadalmi csoportoknak a növekvő frusztráltságával. Most ezek a politikából kizárt társadalmi csoportok eleinte természetesen a főurak. Például nagyon érdekes kutatások azok, amelyek elkezdték vizsgálni azt, hogy voltak éppen milyen társadalmi világ, milyen emberi viszonyok azok, amelyek Watteau-nak a Fedkalandt ábrázolásai, tehát ezek a különböző nosztalgikus fényben megvilágított sejtelmes a figurák közötti játék, tánc, udvarlás, gáláns ünnepség jelenetek mögött állnak, és két nagyon fontos mozzanatot lehetett azonosítani. Az egyiket az az volt, hogy éppen az a legjelentősebb bárók főuraknak a csoportja, akik az abszolút uralom megszilárdítása folyamán kikerülnek a politikai hatalomgyakorlás köréből, ezek azok, akik mind elkezdenek egy sajátos magánszférát kialakítani, amely magánszféra persze még egy közösségi szféra, amely például megnyilvánul abban, hogy a saját birtokukon, a saját kertjeikben, parkjaikban pásztor játékokat játszanak. Olyan pásztor játékokat ráadásul, amelyeknek a modellje az olasz opera. Az olasz opera, de az olasz opera egy, vagy az olasz színház egy nagyon sajátos módon, hiszen a 17. század folyamán a francia színház, tehát a Coupe de France, a francia színház és a francia színészek elérik azt, hogy a király azt a kiváltságot biztosítja számukra, hogy csak francia nyelvű előadás, színházi előadás lehetséges Párizsban, tehát minden más tiltva van. Következésképpen az olasz, az addig a terepet uraló olasz színészek és énekesek részben kiszorulnak Párizsból és vidéken játszanak, részben pedig bevezetik a néma játékot. Tehát rettenetes a pantomimet, vagy ahhoz van, és a balettet, tehát egy olyan fajta színi előadást, amely a gesztusokra, az arcjátékra, a szereplők közötti érintkezésnek, a mozgásban, a testtartásban, a viszonyoknak a testtartásban való jelzésére épít, és ezek azok a ugye, híres színházi figurák, Pulcinellák és hasonlók, akik adják a mintákat ezekhez a szerepjátékokhoz, és hogy voltak éppen a Watteau képein, ezek a szerepjátékok, ezeknek a hangulata jelenik meg, mint ahogy Watteaunak a megrendelői is jelentés részben ugyanebből a körből kerültek ki, viszont a gyűjtők, akik azután, már Watteau halála után részben Watteau életének utolsó évében gyűjtik a képeit, azok már nem csak a főurak, hanem polgárok. Méghozzá meggazdagodott, igen jelentős adminisztratív funkcióval rendelkező, tehát a bürokráciában jelentős funkcióval rendelkező, esetleg taláros nemes polgárok, akik ugyancsak a politikai hatalom gyakorlásból való kiszorulásuk, frusztrációját próbálják enyhíteni ezekkel az új típusú kulturális foglalatosságokkal is. Na most, amikor, hogy mit jelent ez a bizonyos irodalmi nyilvánosság, ami kialakul a 17. század végétől kezdve, ugye ennek nagyon sok összetevője van, az egyik nagyon fontos mozzanat az maguk a szalonok. Egészen mások a szalonok a 17. és a 18. században. Nem tudom, hogy aki olvasta például a Ekónak a Tegnap szigete, szóval az a címe a regényének, ahol a főhős és az ő szerelme, azok tulajdonképpen ilyen 17. századi párizsi szalonban találkoznak, és azt a fajta precious kultúrát, tehát az állarcos megjelenés, a titkolózás, az azonosságnak az elrejtése, a pásztorjátékból átvett neveknek, álneveknek a felvétele, tehát abban valamilyen értem egy folytonos szerepjátékban való társas érintkezésnek a kultuszát, az rettenetesen pontosan tulajdonképpen leírja ebben a regényében Ekó. És ez elsősorban a Front után alakul ki, amikor a nemesi, illetve részben nagypolgári körök számára elviselhetetlenné válik, főleg a nők számára, az érintkezési viszonyoknak, a társas érintkezésnek, a nyelvhasználatnak az eldurvulása, amit a politikai felfordulás és az állandó háborúskodás következményének tartanak, és akkor elindul egy szabályos ilyen reformmozgalom arra, hogy a társas érintkezést valami módon megjavítsák, kifinomultábbá, csiszoltábbá tegyék. Ugye az egyik ilyen nagyon híres szalon az nyilvánvalóan Madame Scudéry-nek a szalonja, és hát ugye már nem emlékszem, hogy az Ekó regényben hogy hívják a hősnőt, de hát természetesen ő vele is, azt hiszem, Scudéry asszonyt, ő szalonjában találkozik a regény főhőse, és akik ezt a nagyon erőteljesen stilizált, ugyanakkor olvasottságon, irodalmi tájékozottságon, nagyon sok meditáción, gondolkodáson, reflexión alapuló érintkezési stílus, beszédformát kialakítják, amelynek persze hamarosan megjelenik a hogy is mondjam, a paródiája is részben az életben, tehát a különböző imitációiban, részben pedig a drámában, hát a leghíresebb ezek közül Molière-nek a ugye, nevetséges kényeskedőkje. Tehát ezek, aki egyszerűen a presziőzők, az magyarul ugye kényeskedőkre lett fordítva. Olyan ugye, nőknek a kifigurázását, aki emlékszik a darabra, akiknek életében de középpontjából a szerelem, az udvarlás áll, akiket semmi más nem foglalkoztat, mint az, hogy melyek az éppen legolvasottabbak és leghíresebb szonettek, akik kizárólag a külsőségekre adnak, ugye a ruha szépségére, a modornak a csiszoltságára, és nem a valódi valóságos polgári értékekre és erényekre. Ugye ráadásul itt ilyen feltörekvő polgárlányokról van szó, úgyhogy hamarosan ugye az a darabnak a megoldása részben az, hogy nem csak, hogy ők megszégyenülnek, de megérkezik ugye a ház ura, aki részben az atya, részben a nagybátyja a két lánynak, és az irodalmat, mint olyan, tehát a verseket és mindenféle szövegeket, mint káros, felesleges, haszontalan szemetet kisdobja a lakásból, mert azt állítja, hogy ez az, ami ugye megfertőzte a gondolkodásukat, és nincs helyük a házban. Tehát egyfelől van egy ténylegesen, nagyon erőteljesen stilizált szalonvilág, amelyben az irodalomnak bizonyos fajtája, intenzív tanulmányozás, elmélkedés és szerepjáték tárgya, tehát, hogy nem arról van szó, hogy azonosulnának a figurákkal, tehát mondjuk a pásztorjátékok alakjaival, mint inkább próbálkoznak, kísérleteznek, belebújnak ezekbe a figurákba, és eljátszák, megjelenítik őket, és ez válik a saját személyiség, a saját szubjektivitás és a különböző érzelmi erősségű kapcsolatok megismerésének, azonosításának, értelmezésének a közegévé. Ugyanakkor, ahogyan az udvar azután a 18. század folyamán egyre inkább önmagába zárkózik, megnő az új társas, társias szintereknek a jelentősége, tehát a 11. Lajos nem csak hatalmuktól fosztotta meg a főurakat és a nemességet, hanem nagyon is szükségesnek tartotta, hogy folytonosan ellenőrizze őket, tehát hogy állandóan szem előtt legyenek. Ugye azért kellett akkora kastélyt építeni Versailles-ba, mint 5 kaszárnya, hogy gyakorlatilag amennyiben szükség van rá, az összes nemes alattvaló ott megszállhasson, és ténylegesen a Versailles-i kastélyt az udvarban forgó nemesek töltötték meg. Saint-Simon herceg emlékirataiból nagyon jól lehet tudni, hogy milyen neheztelő megjegyzéseket kap a királytól azért, mert nem látja elég gyakran. Nincs eleget az udvarban. Tehát egyrészt magában Versailles-ban kellett lenni, másrészt előírta számukra a városi palotának az építését Párizsban. Tehát a nemesség jelentés része ebben az értelemben azt lehet mondani, nem a birtokán él, ahol nem lehet tudni, mit csinál, és ne talán még összeesküvést vagy lázadást szervezhetne a király ellen, hanem Párizsban lebzsel. Ezekben a hatalmas és nagyon szép palotákban, és ezek a paloták válnak a szalonok első szintereivé, és a szalont, mint a társas érintkezésnek ezt az új, voltak éppen az udvarban kialakult formát megismétlő, részben másoló variánsát, aztán elég hamarosan átveszik a gazdag nagypolgárok is, és kialakul a rendeken átívelő társas érintkezésnek az a formája, amit a művelt polgároknak és a nemeseknek a szalonbeli kultúrája érintkezése jelent, ami egy újfajta társas, társias élmény, egy érdekes összekapcsolása az otthonnak, a saját otthonnak és a közös térnek. Most mit csinálnak itt a szalomban? Ugye hát nem mindig filozófiai kérdéseket vitatnak meg, noha ez is magától értetődő. ugye hát egyszerűen csak beszélgetnek, nagyon fontosak a levelezések, ugye nem a szalonban leveleznek, de a levelek, a maga a levelezés kultúrája, hogy ugye bárki el kezébe vesz egy 18, sőt még 19. századi regény, teljesen magától értetődő elem az, hogy érkezett egy levél, és azt felolvassák. Tehát ha bárki bárkitől egy levelet kap, akkor úgy érzi, hogy ez valami olyan információ, amit meg kell osztania, és nem csak felolvassák a kapott leveleket, hanem értelmezik. Értelmezik, megvitatják, elgondolkodnak róla. Ugye a levelekben mindenféle eseményekről számolnak be, és az esemény, esetleg az eseményekhez fűződő reflexiók találhatók ott, és akkor a beszélgetés tárgya az, hogy hát voltak éppen mi is történt, ki viselkedett helyesen, ki viselkedett helytelenül, hogy úgy kellett megítélni a helyzetet, ahogy a levélíró tette, igaza volt, nem volt igaza. Tehát voltak éppen folyamatosan társas helyzetek, interakciók, jellemek és viselkedési formáknak a mérlegelése és megvitatása folyik. Ugyanezt a funkciót tölti be a felolvasás is. Tehát ez mondjuk nagyon jól látszik La Rochefoucauld-nál, maximáinál, ahol többször utal arra, hogy ezek a maximák részben a közös olvasás tárgyát kell, hogy képezzék, részben pedig a közös olvasás során, a felolvasások során megfogalmazott gondolatok. Tehát ezt úgy kell ténylegesen elképzelnünk, hogy nyoma nincs annak az alapvetően 19. századi elgondolásnak, amely a művészet-irodalmi alkotás organikus egységéről, totalitásáról értekezik, amelyethez ugye se hozzáadni, se elvenni nem lehet, és amelynek a önmaga által felépített világa nem avatkozhat be sebbi kívülről. Olvasnak, folytonosan megszakítják az olvasást, mert maga a szöveg, maga a nyomtatott írott szöveg az ürügy, részben ürügy arra, hogy az, ami többek érdeklődésére tart számot, azt megvitatást tárgyává tegyék. De a társaságnak további érdekes formái is láthatók, ilyenek és nagyon fontosak a közös éneklések. Ma már ez meglehetősen mulatságosnak tűnne, de ténylegesen nem csak a különböző zsánerképeknek modellt ülve csaptak közös éneklésbe, hanem gyakorlat volt az, hogy a nemes kisasszonyoknak mindnek kellett hangszeren játszani és énekelni, tanulni, és akkor ezekben a szalonokban közös éneklés, közös zenélés is folyt, és hát rengeteg társasjáték. Rengeteg társasjáték, tehát mondjuk a kártyázás például az valami, ami végig kíséri hát a 17.-18. századot. Ezek a különböző informális társadalmi összejövetelek, amelyek rendszeressé válnak a 17. században, a 18. század folyamán mindinkább intézményesülnek, részben a klubokban, és hát természetesen az akadémiákban is. Tehát maga a 17. században létrejövő, mind a Royal Society, mind a Francia Akadémia, az semmiképpen nem képzelhető el a mai Magyar Tudományos Akadémia mintájára, tehát az akadémiák összejönnek azért, hogy dolgokat megbeszéljenek, megvitassanak. Mind a Royal Society-nek az üléseiről, mind a Francia Királyi Akadémiának az üléseiről részletes jegyzőkönyvek, feljegyzések állnak rendelkezésre, és erről lehet tudni, hogy mondjuk a Royal Society elsősorban a természettudományok terén, a Francia Akadémia pedig az irodalom, a filológia, az archeológia, a művészet terén szervez, szigorúan csak az akadémikusok részvételével, ilyen vitákat, megbeszéléseket. Tehát például a Francia Akadémián, a Szépművészeti Akadémián, ami ugye a francia királyi alapítás, van egy nagy asztal, amit körülülnek az akadémikusok, akik vannak olyan tizenvalahányan, és oda megbeszélik Pusszennek a Manna csodája című képét. És akkor a Colbert, a miniszter elnököl a természetesen, legalábbis ha nincs ott, akkor is ott van az asztalfőn az ő helye, de nagyon gyakran ott is van. És akkor részletesen elemzik az, hogy hogyan értelmezte Pusszen a témát, miért nagyszerű valamelyik figurának a testtartása, amely közben az arcát a köpenyébe rejti, hogyan oldotta meg egy narratív képen az időbeliséget egyetlen egy képen összefoglalva. Tehát voltak éppen azokat az elveket próbálják kialakítani, amelyeket az érvényes és értékes és követendő művészeti alkotás létrehozása elveinek tartanak, ugyanúgy a Royal Society-ben, ahol ugye tudósok beszámolnak a maguk különleges kincseiről, kagylókról, állatokról, esetleg kísérletekről, mindenféle tapasztalatokról, a legelrugaszkodottabb elképzelésekről, arról például, hogy hogyan lehetne megteremteni a Bibliának az abszolút kronológiáját, hiszen egy ilyen relatív kronológiát föl lehet állítani, mert rengeteg leszármazási táblázat van a Bibliában, hogy ki nemzet, ki csodát, tehát hogy generációkban lehet számolni, de hogy vajon meg lehet-e adni pontosan azt az időpontot, az évszámot, hogy mikor következett be például az özönvíz. És azt gondoljuk, hogy ezek ilyen teljesen képtelen dolgok, azt kell látni, hogy mondjuk Newton évtizedeken át foglalkozott a problémával, hogy hogyan lehetne a Biblia alapján a világtörténelmnek az abszolút időrendjét megállapítani. Tehát létrejönnek ezek a tudós társaságok, akadémiák, klubok, illetve a szalonokban, az irodalmi szalonokban megőrződik az a fajta informalitás, ami a 17. században kialakult. A kluboknak ugye a legfontosabb jellemzője az, hogy ezek korlátozzák többé-kevésbé a részvételt, tehát bizonyos feltételekhez kötik, és csak férfiak számára nyitottak. Ugyanígy a kialakuló kávéházi kultúra, elsősorban Angliában, de Franciaországban is, nagyjából csak a férfiak számára hozzáférhető, viszont a szalonok világa az ebben az értelemben nőknek és férfiaknak egyaránt nyitva van, sőt a 18. század végén egyre gyakoribb az a panasz, hogy a szalonok világa az voltak éppen a nők világa, és egyszerűen a szalonban nők dominálják, irányítják a beszélgetést, és a francia forradalmat előkészítő pamflet irodalomban egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy az eltűrhetetlen társadalmi viszonyoknak egyik bizonyítéka a nőknek a politikai jelenlétének az elburjánzása, részben a szalonokban, részben pedig ahogyan a különböző királyi szeretők mindegy láthatatlan politikát folytatva a királyon keresztül befolyásolják a politikai folyamatokat. Tehát a szalon ebben a szempontból azért is érdekes, mert itt mindkét nem igencsak aktívan részt vesz a társaság új formáinak és az érintkezés új formáinak a kialakításában. Na most akkor, amikor Habermas nekiáll annak, hogy meghatározza, hogy voltak éppen mi is az irodalmi nyilvánosság, akkor itt arról a nyilvánosságról van szó, amit abból adódik, hogy az irodalmi művek azok nyomtatásban megjelennek, a elvben ugye, anyagi erőtől függően bárki számára a piacon hozzáférhető, és ezek a művek megvitatás, értékelés tárgyai lesznek a privát, illetve a társas használatban, és hogy ez a megvitatás, értékelés, értelmezés ez hogyan kapcsolódik össze azokkal a tulajdonképpen politikai jellegű ellenérzésekkel, feszültségekkel, amelyek az alattvalóknak a politika irányban való részvételéből való kizártságával kapcsolódnak össze, tehát hogyan jön létre kritikai szellem az irodalomhoz való viszonyban. A nyilvánosságot úgy határozza meg Habermas, hogy a nyilvánosság a közönségé összegyűlt magánszemélyek beszélgetése. Tehát magánszemélyeké, akik közönségé gyűlnek össze, és valamilyen általános érdekű, vagy közérdekű ügyről beszélgetnek. Ez a vita, amennyiben nyilvánosságról van szó, ez a vita, ez a megbeszélés, ez nyilvános. Vagyis ebben mindenki részt vehet, tehát nem nincsenek a részvételnek jogi, vagy valamilyen fajta kiváltságokon alapuló korlátai, és a véleménynyilvánításnak a szabadsága sem korlátozott. A nyilvánosság kialakulásáról azt mondja, hogy ez voltak éppen a magánszféra átalakulásának a következménye az, hogy akkor, amikor a nyilvános vitában megszólal valaki, akkor voltaképpen egy olyan önértelmezéssel is áll elő, amely önértelmezésnek a forrását azok a tapasztalatok jelentik, amelyeket az otthonban, a családi, a magánszférában, sőt az intim szférában nyert. Tehát fontos itt az, hogy a nyilvánosságban megszólaló magánszemély, mint individuum, nem mint valakinek a képviselője, nem mint valakinek a szószólója, nem mint egy csoportnak a tagja, egy rendi hovatartozás által megjelölt személy, hanem mint individuum szólal meg. Na most, mint individuum, mikor azt mondja, hogy szerintem, akkor ez a szerintem, ez azokra a tapasztalatokra támaszkodik, amelyet személyes élete során nyert. Tehát akkor, amikor irodalmi hősökről, irodalmi megformálásról vitatkozik, amikor arról vitatkozik, hogy a bizonyos eseményeket, vagy bizonyos lelki folyamatokat helyesen vagy helytelenül ábrázol egy szerző, akkor a megítélés kritériumait azt a saját személyes tapasztalatából voltak éppen az otthoni, a családi szférában kialakított szubjektivitásából meríti. Ebben az értelemben azt is lehet mondani, hogy az irodalomról való vitatkozás, az irodalommal kapcsolatos önreflexió az egy olyan felvilágosodási folyamat, amelyben mindegy önmagukat világosítják fel a magánszemélyek, azokról az eredeti tapasztalatokról, amelyeket az új magánemberségükről szereztek. Szóval erről az új életformáról, hogy ők maguk, mint individuumok, függetlenül a viszonyaiktól, amelyekbe beleszülettek, meghatározhatók. Éppen ezért az érdeklődésnek a középpontjában egy sajátos pszichológiai kérdések állnak, tehát hogy azokat a lelki folyamatokat próbálják azonosítani, ahogyan emberek egymáshoz viszonyulnak, ahogy egymásról gondolkodnak, amilyen érzelmeket egymásban keltenek, egyáltalán az érzelmeknek és a szenvedélyeknek milyen sajátos jellemzői dinamikája van, és hogy ebben lesz az irodalomnak egészen kitüntetett szerepe. Nem tudom, hogy ki olvasta például Richardsonnak a Pameláját, ami hát egy mai felfogás szerint egy ilyen nagyon érdekes szoftpornó kategóriában nevezne, amelyet az egész Európa olvas, kívülről tud, és hát ha valaki előveszi a Puskin anyaginnyét, kiderül, hogy Tatjana is Pamelát olvasva sóhajtozik. Tehát, hogy ugye a kérdés az, hogy miért lett ilyen rettenetesen fontos Pamela, és miért vált olyan hallatlan sikerré. Ugye a történet egyszerűen az, hogy Pamela hihetetlen becsületes, tisztességes, jó erkölcsű, szegény, családból származó, szintén nagyon jó erkölcsű, nagyon becsületes, nagyon őszinte lány, aki, hogy szüleit is segítse, elszegődik ilyen cselédlánynak B úrházába, és Pamela írja haza az kedves szüleimnek a leveleit, amiben mindenről a legutolsó szögig és részletig beszámolt, hogy mi történt vele, és ő mit gondolt, és ki mit mondott, és erre ő hogy válaszolt, és az hogy válaszolt. Semmi, ugye klasszikus levélregény, és hát a történet lényege az, hogy B úr mindenféle cselhez folyamodva, mindenáron Pamela erényére tör, de Pamela védekezik. Pamela védekezik, ugye a cselek odáig zajlan, elmennek, hogy ugye egy ágyban találják magukat, mindenféle gonosz kerítőnöknek köszönhetően, de nem, Pamela nem adja meg magát, és az erény el is nyeri a maga ugye, méltó jutalmát, amikor B úr belátja bűneit, és belátja, hogy milyen csúnyán viselkedett, és feleségül veszi Pamelát. Tehát ez... most ez ugye kicsit munkás hangzik, alapvetően a, nem is tudom, hogy az orvosregények, vagy a Julia ilyen románcoknak az alapsémáját találjuk itt meg, de amikor a titkárnőt elveszi a vegyszerigazgató, nem tudom, de ugye a lényeg az mégis az, hogy egész Európa ezt olvassa, betéve tudja, beszél róla, és mert mikről van szó, érzelmekről, elvekről, erkölcsi elvekről, viselkedési normákról, voltak éppen egyre inkább önmagával foglalkozni kezdő társadalmi nagycsoportnak, a polgárságnak, az erkölcsi elveiről, az úgynevezett polgári erényekről. Ugye korábban, amikor polgári erényekről beszélnek, az mindig a poliszhoz való viszonyban határozódott meg. Tehát a polgár erények az voltak éppen a becsületesség, a következetesség, a tisztesség, a közjónak a szolgálata, az egyéni érdeknek a közösség és a közjó érdekeinek való alávetése. Itt viszont a polgári erények, talán nem polgári erények, hanem polgári erények így fogalmazódnak meg, hogy tisztesség, szavahihetőség, becsületesség, a családi értéknek és a családon belüli viszonyoknak a fontossága, amelyek nem egyszerűen, mint korábban is, jogi, szerződéses viszonyok, de érzelmileg megalapozott viszonyok, tehát itt nem csak az kell, hogy B úr feleségül vegye Pamelát, de hát az is, hogy Pamela azért szerelmes legyen előbb-utóbb B úrba, hiszen itt a szerelemnek egyre fontosabb szerepe lesz abban, hogy a családot, mint egy ilyen sajátos közösséget érzelmileg is meg kell alapozni, hogy feltétlen ugye, gyermeki engedelmesség és szófogadás az, ami a családon belüli viszonyokat szabályozza, és hogy ezt a fajta irodalmat olvasva dolgozódik ki az, amit a polgári életvitel eszményének nevezhetünk, és amelyhez képest azután az egyének saját szubjektivitásukon is folyamatosan dolgoznak, a maguk érzelmeit mérlegelik, helyeslik, szégyenlik, vagy akár büszkélkednek vele. Hát büszkélkednek vele, tehát ugye amikor felfedezik az érzelmeket, ez nagyon érdekes dolog, tehát hogy az érzelme, a szenvedély, ugye, egy klasszikus francia drámában is hatalmas szerepe van a szenvedélynek, ugye a szenvedély és kötelesség konfliktusának. Az a egy szóban írt polgárerények, tehát a, mondjuk így, hát nem állampolgárokról van szó, hanem a poliszhoz való viszonyhoz, tehát mondjuk így a polgárerénynek, a nyeknek a megtestesülése, kötelesség és szenvedély, a konfliktusa, ahol az egész személyiséget, mint egy magával sodró szenvedélyről egy ellenállhatatlan, megkerülhetetlen erőnek és a kötelességnek a konfliktusáról van szó. Ez a 18. századi regényiről van, egész másról beszél, érzelmekről. Ugye, szoktak ugye szentimentalizmusról beszélni, hihetetlen büszkék is az érzelmeikre, tehát az érzelmeket kultiválják is, az érzelmeknek létrejön egyfajta racionalizálása, hiszen felismerik, azonosítják, címkézik, egymáshoz viszonyítják, fokozati különbségeket állapítanak meg köztük, értékkülönbségeket állapítanak meg köztük, és abban az értelemben is kultiválják, hogy rettentően fontos lesz, hogy az embernek legyenek érzelmei, mintegy a méltó emberi létnek, a kibontakozott szubjektivitásnak, az önazonosságnak a jele az, hogy az ember esetleg minden utcasarkon sírva tud fakadni. Ha valaki olvassa mondjuk Sternt, a szentimentális utazás, az érzelmes utazás, mi egyszer nem tudjuk eldönteni, mikor sír komolyan, mikor, és mikor, hogy is olyan parodizálja ezt az egészet, de ugye a kortárs reakciókat, meg Sternnek más műveit olvasva úgy tűnik, hogy ő maga is komolyan veszi a saját elérzékenyüléseit, és ezeket rettentő differenciáltan egyes folyamatukban, egyes szakaszaikban leírja, de az érzelmeknek ez a kultusza a legkülönbözőbb területeken megnyilvánul, például a kertművészetben. Tehát ugye létrejön a korábbi olasz, francia kerttel, tehát a geometrikusan szabályozott, és voltak éppen az organikus növekedést, mint egy keresztbe metsző geometrikus kerttel szemben az angol kertnek a divatja. Az angol kert, ami maga a megrendezett spontaneitás, tehát ahol vannak kis labirintusok, van külön mező, ugye úgy hívják, hogy wilderness, tehát a vadon. Tehát van egy külön vadon rész a kertben, parkban, ahol nem kaszálják a füvet, ahol az az érdekes, hogy mindenféle kis patakok vannak, sziklák vannak, bolyongani lehet, eltévedni lehet, és akkor a kertművészeti, kertépítészeti szakkönyvekben, mert ugye akkor ezek már nagyon népszerűek egész Európában, megfogalmazódik az, hogy pittoreszk, festői látványokat, festői helyzeteket kell előállítani, ahol meg kell állni, és gyönyörködni lehet egy-egy természeti mozzanatban. Hogyha ez nem sikerül úgy magától, mert ugye a táj maga is fontos lesz, és úgy lesz fontos, mint a saját érzelmeknek a részben a kivetítésének a terepe, részben pedig sajátos érzelmek kiváltásának az eszköze, és hogyha azt a fajta adekvát érzelmet az ember nem tudja magában rögtön úgy előidézni, ami hát az adott tájhoz szükséges volna, ez van az úgynevezett Claude üveg. Claude-ként nevezik végig főleg az angolok, de a franciák is sokáig Claude Lorrain 17. századi tájképfestőt, ahol mindig ilyen szép fátyolos fényben látszanak a részben a tengeröblök, részben a romok, részben pedig az erdőrészletek. És akkor van egy ilyen homályos üveg, a Claude üveg, és akkor azon keresztül kell nézni a tájat, és akkor ugyanilyen fajta élményeket lehet önmagunkban generálni, de ez hozzátartozik az is, hogy egy rendes angol kertben például van síremlék. Na most úgy van ott síremlék, hogy ez valakinek, szóval nem kell, hogy tényleg sír legyen, tehát nem kell ott eltemetni senkit, de kell, hogy legyen valamilyen síremlék, vagy valami ehhez hasonló, ahol le lehet ülni és elmerengeni a mulandóságon, a halálon, a szerencse gondolságán, tehát akár pityeregni is lehet. A lényeg tényleg az, hogy meg kell teremteni ezeket a helyszíneket, ezeket a környezeteket a különböző érzelmek átélésére, és ezeket mint saját érzelmeket kell megtapasztalni, tehát nem elég velük az irodalomban találkozni, de egyszerre történik meg ebben az értelemben egy ilyen nagyon érdekes pszichológiai feltérképezés és racionalizálás, tehát a különböző érzelmeknek a felismerése, azonosítása, elkülönítése, annak a vizsgálata, hogy ezeknek az egymással milyen lehetséges viszonyai vannak, és ezeknek a begyakorlása. Tényleges begyakorlása, tehát az érzelmeknek az ilyenfajta átélése. Na most ez a pszichológiai érdeklődés az, ami a közös nyilvános okoskodást, az irodalomról való beszédet is vezeti, és a különböző nyilvános kulturális megnyilvánulásokhoz kapcsolódik. Tehát vannak ezek a bizonyos olvasótermek. szinte, ahol felolvasnak, vannak a német Lesegesellschaften, meg Lesekabinetten, tehát ilyen olvasó társaságok, ahol közösen felolvasnak, sást hallgatnak, és megbeszélnek irodalmi műveket. Ez összefügg azzal is, hogy azért elég drágák a könyvek, és nagyon gyakran van az, hogy közösen fizetnek elő egy-egy könyvre, könyvsorozatra, folyóiratra, ami azután így megbeszélés tárgya lesz. De ez történik a színházzal is. A színházzal kapcsolatban már a 17. században úgy fogalmaznak, hogy a darabnak sikert kell elérnie az udvarban és a városban. Tehát az udvar és a város így együtt jelenti a színháznak az igazi közönségét, vagyis nem elég, hogy a király tetszését és az udvari nép tetszését megnyerje, hanem a városnak, a Párizs városának, a polgárainak is nyújtani kíván valamit, és voltak éppen nem tekinthető sikeresnek az a darab, amelyet a Párizs hát nagypolgári népe nem fogadott el. Amikor a kultúra áruformát ölt, mondja Habermas, és tulajdonképpeni kultúraként, tehát elkülönült kultúraként, csak ezzel bontakozik ki igazán olyasmiként, ami láthatóan önmagáról létezik, önmagáért létezik, akkor kezdik a kultúrát a vitatkozás szabad tárgyaként követelni, amelyhez kapcsolódva a közönségre vonatkoztatott szubjektivitás önmagát tisztázza, műveli, formálja. Az irodalmi nyilvánosság természetesen nem sajátosan polgári, hanem megőriz valamit éppen a szalonkultúra közvetítésével, valamilyen folytonosságot az uralkodói udvar reprezentatív nyilvánosságával. A nyilvános okoskodás művészetét, ezt még mindig Habermastól idézem, a művelt középréteg avantgardja az elegáns világgal, azzal az udvaris nemesi társasággal való érintkezésben tanulja meg, amely egyre inkább levált az udvarról, és a városban vált ellensúlyozó erővé. A város, mármint itt mindig Párizsról van szó az udvarral szemben, a város nem csak gazdaságilag középpontja a polgári társadalomnak, az udvarral való kultúrpolitikai ellentétében mindenek előtt egy korai irodalmi nyilvánosságot jelöl, amely a kávéházakban, a szalonokban és az asztaltársaságokban találja meg a maga intézményeit. A humanista, arisztokratikus társaság örökösei a polgári értelmiségiekkel való találkozás során társalgásaikban, melyek csak hamar nyilvános kritikává fejlődnek, hidat vernek a széteső udvari nyilvánosság maradványai és az új polgári nyilvánosság előformája között. Most a kérdés az, hogy ennek az újfajta nyilvánosságnak, mint egy sajátos intézménynek, milyen követelményeknek kell megfelelnie. Ami rettenetesen fontos, hogy ugye vitatkozni, eszmét cserélni irodalmi művekről igazából olyan fajta egyenlőséget követel, ami elismeri minden embernek a saját szubjektivitását, a saját élményeinek, tapasztalatainak az érvényességét, hiszen csak ennek alapján lehetséges ezeknek az összehasonlítása, egymáshoz mérése, tehát függetlenül attól, hogy vagyonát, rangját tekintve ki kicsoda, egy-egy ilyen az irodalomhoz kapcsolódó vitában követelményé válik az egyenrangúságnak, az egyenjogúságnak a feltételezése, mármint a beszélgetésnek az időtartamára, vagyis egy sajátos, az egyenrangúak közötti tapintatnak a kialakítása. Ezt azt írja erről Habermas, hogy az egyenlőség, melynek alapján egyedül az érv tekintélye képes helytállni, és végül felül is kerekedni a társadalmi hierarchiával szemben, a kor öntudatában a puszta emberi, a pusztán emberinek az egyenlőségét jelenti. Tehát azért lehet az, hogy a Tatjana, az anyagimben a nemes kisasszony egy szegény cselédlánnyal tudjon azonosulni és zokogni Pamela problémáin, mert a pusztán emberi, a tisztán emberi, a mindenfajta társadalmi meghatározottságtól független pusztán emberi szintjén azonosnak és egyenlőnek tételezik magukat. Ez egy fantasztikusan új vonás, és ez az, aminek a kidolgozásának a közege az irodalomról való beszéd. Tehát azt lehet mondani, hogy a francia forradalmat megelőző időszakban a polgár fogalmának háromféle meghatározottsága az, három vonatkozása vagy oldala az, ami jelentőségre tesz szert. Az egyik, az nyilvánvalóan a burzsoá. Tehát a burzsoá, vagyis a saját gazdasági egzisztenciáját és ezáltal anyagi függetlenségét megteremtő polgárnak a fogalma. Amikor képessé válik arra, hogy ebben értelemben gazdaságilag független legyen, ez az a gazdasági függetlenség és, és gazdasági erő az, amelynek alapján a polgárság például követeli a közügyekbe való beleszólás, a királyi bürokrácia intézkedésének a bírálata jogát, és később a politikában, az uralom gyakorlásban való részvételt. Ez az a mozzanat, hogy amit citoyennek neveznek. Tehát a polgár, mint a polisznak a politizáló tagja. De ahhoz, hogy létrejön a polgárnak az új fogalma, kellett a harmadik mozzanat, és ez az az embernek a fogalma. És az irodalomról való vita az voltak éppen ennek az emberfogalomnak, mint olyannak a kidolgozására szolgál. Enélkül voltak éppen nem lett volna az emberi jogok nyilatkozata, ugye, ami a francia forradalomnak az egyik vívmánya. Tehát, hogy el lehet gondolni az ember, mint olyan fogalmához kapcsolódóan jogoknak, követeléseknek egy bizonyos készleti. Az viszont azt is jelenti, hogy az önállítástól sem mentes ez az egész diskurzus, hiszen az emberi egyenlőséget feltételező vita mintegy felfüggeszti a hatalmi és anyagi, gazdasági, vagyonbeli különbségeknek a tudatát a beszélgetés során, vagy legalábbis nem veszi őket figyelembe, hanem ténylegesen csak a meggyőzés, a meggyőző érvnek az ereje az, amely rangot, elismerést érdemel ebben a vitában. Tehát egyszerűen szólva a piac törvényei ugyanúgy felfüggesztődnek, mint az állam törvényei. Vagyis az irodalomról való beszélgetésnek, az irodalomhoz kapcsolódó reflexiók megosztásának a folyamata az egy sajátos művelődés, önművelési folyamat, amelynek lényeges eleme az önkéntesség és az érzelmi közösségnek a kialakítása és megtapasztalása. Ebből jön létre a humanitásnak, az emberségnek az a fogalma, amely feltételezi, hogy a humanitás, az emberség az emberi természethez tartozik, és mint ilyen, minden ember sajátja. Na most, a humanitás fogalma egyszerre fejez ki egy adottságot. Mindannyian emberek vagyunk, mindannyian, ugye részben ez kapcsolódik, fölújít bizonyos természetjogi érveléseket, fölújít bizonyos a keresztény teológiában megfogalmazott elveket, de jelentőséget tulajdonít nekik. Mindig is ott voltak, mondták, de nem volt jelentősége. A közös emberség az, hogy mindannyiunknak lelkünk van, elkezdenek azon gondolkodni, hogy talán a vadembereknek is lelkük van, sőt azután eljutnak odáig, hogy a vademberreknek még jobb lelkük van, mint nekünk. Ugye ez az egész nemes vadember gondolata, hogy a nemes vadember vagy az idegen kultúra képviselője, akit nem torzít el a mi kultúránknak, a mi politikánknak, a mi uralkodónk önkényességének a hatása, az tisztább érzelmekkel, őszintén, alakoskodás nélkül képes látni, tapasztalni és ítélni. Ugye a Montesquieu-nek a perzsa levelei tulajdonképpen ezen alapulnak, hogy jön a nemes ifjú perzsa, és döbbenten tapasztalja mindazokat a visszáságokat, amik Európában tapasztalhatók, de ők maga éppen a közös emberség alapján ítéletet mondhat arról, ami egy számára tökéletesen idegen országban történik. De most ebben az értelemben a humanitás, az emberség fogalma valami létezést állít, valamit, ami létezik, ami megvan, minden emberi lényben megvan, és ugyanakkor egy eszményt fogalmaz meg. Egy olyan eszményt, amire törekedni kell, és amelynek a nevében a fennálló politikai rendszer mindennek eltorzítója, meghamisítója, gátja írható le, tehát az emberség, a humanitás egyszerre individuális cél, tehát az önkiteljesítés, önmegvalósítás, a tökéletesedésnek a célja, ugyanakkor egy jelszó, egy olyan harci jelszó, amelynek nevében a fennálló struktúra, a fennálló politikai rend bírálhatóvá válik. Ez az egyik fontos mozzanat, tehát a pusztán emberi egyenlősége. A másik fontos mozzanata ennek a nyilvánosságnak, irodalmi nyilvánosságnak az, hogy olyan területeket tesz problematikussá, megkérdőjelezhetővé, vita tárgyává, ami korábban kérdésesnek sem minősült. És ehhez hozzátartoznak a különféle irodalmi szövegek, vagy egyáltalán a szövegek. Aki itt volt egy hete vagy két hete, akkor két hete volt szó arról, hogy Cervantesnél ugye a fogadós, meg a vendégei, azok mennyire hisznek abban, hogy ami nyomtatva van, ami már kinyomtatásra kerül, az különös hitelességgel, autenticitással rendelkezik, valahogy úgy, mint az írás, vagy a szentírás, és hogy ugyanakkor a kérdésessé lehet tenni, meg lehet kérdőjelezni kinyomtatott szövegeket, állításokat, ez egy új mozzanat, ami nagyon erősen összefügg azzal, hogy mindinkább áruvá válik a kultúra, hozzáférhető, egyre könnyebben megszerezhető a piacon közvetítettek. És ebben az értelemben profanizálódnak is a művek, tehát elvesztik ezt a sajátos aurát, ami az íráshoz és a nyomtatáshoz kapcsolódik, és minden olvasó úgy érzi, hogy jogában van az, hogy maga keresse az olvasottak értelmét, illetve hogy másokkal beszélgetve ezt az értelmet azonosítsa, és amiben azonosította, akkor ezzel kapcsolatban a véleményét megfogalmazza, és kimondásra kerülnek olyan vélemények, olyan kritikai fenntartások szövegekkel szemben, amelyek éppen azért, mert korábban nem mondták ki őket, a szövegek megőrizhették még azt a fajta tekintélyüket, amelyeket kezdenek elveszteni. A harmadik fontos mozzanat a közönség elvi lezáratlansága. Hogy ha létre is jön mondjuk ez a bizonyos a közönségi egyesült magánemberek közössége, ennek nincsen semmilyen fajta elvi határa, tehát bárki, aki az adott dologról beszélni, eszmét cserélni kíván, ehhez csatlakozhat. Ugyanakkor minden egyes ilyen fajta vitatkozó, beszélgető társaság megfogalmazódott az igény, hogy nem csak azt a véleményt fogalmazzák, meg alakítják ki közösen, amik az ő hármójuk, ötük vagy huszuknak a saját véleménye, hanem mint a közönség nevében beszélnek, a közönség szószólójaként a közönség álláspontját fogalmazzák meg a művekkel kapcsolatban. És előbb-utóbb nem csak ez a szószólói szerep kristályosodik ki, hanem az is, hogy azok, akik eljutnak ebben az értelemben az eszmescsere során valamely kulturális termék, szöveg, mű, dráma megítéléséhez, akkor a közönség nevében joguk van a olyan bírálatra, amely a közönség igényeit képviseli a létrehozóval, az íróval szemben. Tehát ebben az értelemben kritikusként lép fel, és a közönség igényét fogalmazza meg az íróval szemben, hogy mit vár a közönség, és mi az, ami az igazi és értékes irodalom. Vagyis a polgári mentalitás, az a fajta polgári irodalmi kultúra, amely kialakul, annak az egyik legérdekesebb sajátossága, hogy amikor csak egy kis számú csoportról van szó, akkor is egy nagyobb közönség részének tudja magát, és ez az, ami azután a 19. században intézményesülő polgári kultúrának a legfontosabb vonása lesz, hogy eleve egyetemes igénnyel lép fel. Tehát míg korábban az egyes rendeknek, sőt, vagy akár népcsoportoknak a kultúrája, az általa létrehozott, használt és becsült termékeknek vagy gyakorlatoknak az összessége, és csak az adott csoportra vonatkozóan támasztott érvényesség igény a 18. század közepétől kezdve legkésőbb egyre erősebb egy olyan fajta gondolkodásmód a legkülönbözőbb művészeti alkotásokról, amelyek az egész emberiség számára, minden ember számára érvényesek akarnak lenni. Ennek az egyetemes érvényesség igénynek az alapja ismét csak annak a humanitás fogalomnak, ennek az általános egyetemes emberség fogalmának a kidolgozása. Tehát ez a mozzanat, hogy bármely közönség a maga által kialakított véleményt, mint a közönség, a nagybetűs közönség véleményét fogalmazza meg, hogy a közönség szószólójaként lépett fel, ez az, ami megalapozza azt az attitűdöt, ami a műkritikának, az irodalom és művészet kritikának az alapja lesz, ami már továbbiakban nem egy filológiai kritika, amely mint ilyen ismert volt, hanem egy olyan kritika, amely szembesíti egymással a közönség igényeit, a gondolkodásmódját, törekvéseit, azt a világot, amelyben él, azzal a világgal, amely a művekben megjelenik. Ez először az irodalmi művekkel kapcsolatban jön létre, és komoly feszültségeknek a forrása lesz, és aztán később kiterjed a 18. század második évtizedében a képzőművészeti alkotásokra is, ahol jellemző módon a Francia Művészeti Akadémia akkori titkára azzal próbálja elhárítani a műkritikusoknak a véleményét és egyáltalán jogát arra, hogy a közönség nevében fellépjenek és véleményt mondjanak a kiállított festményekről, hogy a kép vagy egy szobor az nem tartozik ugyanolyan értelemben a közönséghez, mint a könyv. De ami azt jelzi, hogy erre az időszakra, tehát a 18. század elején az már teljesen magától értetődő, hogy a könyv, az irodalom az mindenki számára hozzáférhető, közkincs, piacon, tisztán a tehetőség függvényében megszerezhető tárgy, és mindenki, aki olvasni tud, ebben az értelemben jogosult és képes annak a forgatására. Ugyanez, amennyiben képzőművészeti alkotásokkal szemben fogalmazódik meg, mint igény, ez fenntartásokba ütközik, különösen akkor, hogyha a közönségre hivatkozva bizonyos fajta követelményeket és bírálatot fogalmaznak meg a művekkel szemben. A műkritika kialakulása, tehát elsősorban az irodalom kritikája és ennek a folyamatos kritikai reflexiónak a kialakulása azt is jelenti, hogy gyakorlattá válik, amit mi esetleg mi már magától értetődőnek tartunk, a saját életvilágnak, a saját személyes tapasztalatoknak és a művekben ábrázolt világnak, annak a szerkezetének, az abban nyerhető tapasztalatoknak a folytonos egymásra vetítése és ezzel kapcsolatban részben morális, részben eszmei követelményeknek a megfogalmazása az irodalmi alkotásokkal szemben, ami hát teljesen új, és ebben a szempontból megint érdemes visszautalni arra, hogy hogyan olvassák a fogadó udvarán egymásnak föl a műveket, ha csak nincs egy olyan patológikus eset, mint Don Quixote, aki nem képes különbséget tenni a fikció és a mindennapi életvilág között, szórakozásként, felüdülésként, egy más világról szólóként olvassák az irodalmi műveket. Ezzel szemben a követelmény, ami megfogalmazódik, az az, hogy a mi életvilágunkra vonatkozzék, annak összefüggésében váljon értelmezhetővé az irodalmi mű, akármi is legyen a tényleges tárgya. Na hát akkor itt folytatjuk.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Az irodalmi nyilvánosság kialakulása és a magánszféra. A felvétel 2005 áprilisában készült.